Köszöntöm Önöket! A mai műsor utolsó részében arról hallunk, hogy milyen programokkal várja vendégeit július végén a 33. Művészetek Völgye Összművészeti Fesztivál. Előtte bemutatjuk Sali Noémi egészen friss könyvét, aminek a címe Az én Budám. Fél óra múlva pedig a szakértőtől megtudjuk, hogy mik a legnagyobb akadályai annak, hogy még hatékonyabb, innovatívabb és versenyképesebb lehessen a hazai tejipar. És tán azt is, hogy mik a teendők azért, hogy minél hamarabb az legyen. Most viszont jöjjenek a turizmus, a gasztronómia és a kultúra hírei az elmúlt napokból. Visszavásárolta a magyar állam a budapesti repülőteret, adta hírül az MTI. Több mint egy éves intenzív tárgyalássorozatot követően június 6-án aláírták a Budapest Airport ZRT adásvételi szerződését. Ezzel a tranzakció lezárult, így közel 20 év után újra nemzeti többségi tulajdonba került a reptér, áll a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményében. A tájékoztatásban kiemelték, a Budapest Airport ZRT visszavásárlása a rendszerváltás utáni időszak legösszetettebb és legnagyobb értékű gazdasági megállapodása volt, az adásvételi tranzakció közép-európai viszonylatban is rekordméretet képvisel. A csütörtöki megállapodásnak köszönhetően vételár arányosan a magyar állam 80%-os tulajdon részt szerez a Budapest Airport ZRT-ben, a francia társbefektető pedig 20%-ot. A vételár 3,1 milliárd euró, a hitelezői konzorciummal történt sikeres megállapodással pedig a korábbi tulajdonosok által felvett 1,44 milliárd eurónyi hitel került meghosszabbításra. Hosszas előkészületeket követően a megállapodás eredményeképpen az állam olyan rendkívüli szakértelemmel rendelkező partnerrel működik együtt, amely a kontinenseken átívelő több mint 70 helyszínen működtet világszínvonalú reptereket, hangsúlyozta az NGM. A munka a visszavásárlással nem áll meg, sőt, csak most kezdődik igazán, hiszen a magyar kormány és a francia társbefektető üzemeltető azon fog dolgozni, hogy a budapesti reptér ne csak a régió, hanem a világ egyik legkiválóbb repterévé válhasson. A reptér a turizmuson és a kargón keresztül érdemben fog hozzájárulni ahhoz, hogy hazánk találkozási pontjellege tovább erősödjön, azaz a reptérrel tovább fogjuk erősíteni a nyugati és keleti tőke és csúcstechnológia hazánkba történő összekapcsolását. Átadták a Kalocsát és Paksot összekötő Tomori Pál egykori kalocsai érsekről, hadvezérről elnevezett új Dunahidat, valamint a hozzá kapcsolódó 512-es főút új szakaszát csütörtökön, adta hírül az MTI. A fejlesztés az eddigieknél jelentősen rövidebb közúti összeköttetést teremt a Duna által határolt két kistérség között, azaz Kalocsa és az M6-os autópálya, valamint Kalocsa és Paks között. A korábbi, a délebre fekvő Szent László hídon történő átkelés esetén 40-50 percről hozzávetőlegesen 15 percre csökken a Kalocsa és Paks közötti menetidő, Kalocsától pedig nagyjából 40 perc alatt lehet eljutni az M6-os autópályáig. A beruházásról kiadott sajtóanyag szerint az új híd kétszer egysávos, a kétoldali hullámtéri résszel együtt összesen 946,2 méter hosszú. A projekthez tartozik az 512-es főút Kalocsa és Dunaszentgyörgy közötti 11,5 kilométeres kétsávos szakasza, valamint a Paks és Gerjen között tavaly átadott kétsávos szakasz és a főúthoz kapcsolódó kerékpár út szakaszok megépítése is. A 92 milliárd forint összértékű beruházás kivitelezője a Duna Aszfalt ZRT volt. És még egy átadásról, a 2016 óta zajló 13,5 milliárd forintból megvalósított felújítás után kedden átadták a Tisza kastélyt a Békés vármegyei Geszten. A kastélyt 1761 és 1772 között építette Boros Jenői nemes ifjú Tisza László. Az utolsó családtag 1944-ben hagyta el a települést. A kastély falai között megfordult mások mellett Arany János, aki Tisza domonkos házi tanítója volt, Mikszáth Kálmán és Jókai Mór is, utóbbi a Tiszákról mintázta a Kőszívi ember fiai című regényének főhőseit. A kastély két miniszterelnöknek is az otthona volt, előbb Tisza Kálmán tulajdona lett 1860-ban, aki 1870 és 90 között volt Magyarország kormányfője. Halála után az épület gróf Tisza István tulajdonába került, aki 1903 és 905, majd 913 és 917 között volt miniszterelnök. 1902-ben, 12-ben, 13-ban pedig házelnök volt. Apjával ellentétben neki vészterhes idők jutottak, 1918. október 31-én az őszi rózsás forradalom idején saját otthonában gyilkolták meg. A kastély felújítása 8 év óta zajlott, a beruházás magába foglalta az Arany János emlékház, az inaslak, a vendégház, illetve a településen kívül található Tisza kripta rekonstrukcióját, valamint a hozzátartozó út felújítását is. Revitalizálták a kastély parkját is 20 hektáron. Az Építés és Közlekedési Minisztérium közlése szerint a Tisza kastély 13,5 milliárd forintból újították fel, az összegből kialakítottak egy 25 helyszínt magába foglaló 1000 négyzetméter területű állandó kiállítást is, amely 4 témakör, a politika, az egyház, a család és a kultúra mentén mutatja be a Tisza család és a korabeli Magyarország történetét. A háromszintes barokk stílusú kastély a krónikák szerint kormányülésnek is adott otthont, és számos esetben az ország sorsát befolyásoló tárgyalások, döntések színhelye volt. Az épület gróf Tisza István ideje alatt számottevő korszerűsítést kapott, például bevezették az áramot, a padlástérben hideg-melegvizes tartályt helyeztek el, és bekötötték a telefonvonalat is. A II. Világháború végén a teljes berendezés megsemmisült, miután a betörő román-szovjet csapatok kirabolták. Az ezt követő államosítás után 1949-ben általános iskolát és művelődési házat helyeztek el a kastélyban, később pedig a Geszti községi könyvtárat is itt rendezték be. A felújítást a Westhangeria Bau Kft. És a Build It mérnökiroda Kft. Konzorciuma végezte el. 10 év után először ismét indul repülőjárat Tunéziába a Debreceni Nemzetközi Repülőtérről. A Karthago Tours június 4-én Monastirba induló charterjárata újra feltette a közkedvelt tunéziai desztinációt a Debrecenből elérhető úti célok térképére. Az utazási iroda kínálatában szereplő tunéziai járat az idei nyári szezonban végig egészen szeptember 24-éig hetente a keddi napokon közlekedik Debrecen és Monastir között. A Karthago Tours az idei nyári szezonban Monastir mellett a Török Riviera és a Görög szigetek közül Korfura kínál csomagajánlatokat a debreceni repülőtérről. Az Európai Unió ingyenes Interrail bérleteket biztosító úgynevezett Discover EU programja keretében idén nyáron 35.511 európai, köztük kvót alapján, 779 magyar fiatal kaphat ingyenes európai vonatbérletet, közölte az Európai Bizottság. Az EU Erasmus Plus program részét képező Discover EU program legutóbbi pályázatának nyertesei ez év július 1-e és jövő év szeptember 30-a között egyedül vagy legfeljebb 5 fős csoportokban utazhatnak Európa szerte. A fogyatékossággal élő vagy egészségügyi problémákkal küzdők, résztvevők, kísérőket is vihetnek magukkal. A Discover EU pályázat évente kétszer, tavasszal és ősszel nyílik meg. A kiválasztott fiatalok annak érdekében, hogy minél több helyre eljussanak az EU-ba, a vonat mellett más közlekedési eszközöket is igénybe vehetnek, buszt vagy kompot is például, illetve kivételes esetekben a repülőjegyre is felhasználható az igazolvány. Ebben a pályázati körben azok a fiatalok pályázhatnak, akik 2005. július 1-e és 2006. június 30-a között születtek, ezt a két dátumot is beleértve. Az Uniós Bizottság tájékoztatása szerint ez volt a 9. pályázati forduló. Eddig több mint 1 millió európai fiatal élt már a lehetőséggel, Magyarországról pedig közel 30 ezeren pályáztak, és a kvóta alapján eddig valamivel több mint 6 ezeren utaztak is már vonatbérlettel. Európában a legjobb reptéri élményt a német főváros légi kikötője nyújtja, míg a dobogó második és harmadik helyét a müncheni és a brüsszeli reptér foglalja el, derült ki az Eurochange friss 40 szereplős rangsorából, amelynek utolsó helyén a bukaresti repülőtér szerepel, miközben a Budapest Airport lemaradt a listáról. a sok tényezős repülőtéri élmény szempontjából Berlin repülőterét, a BERT választották Európa első számú légi kikötőjének a Brit Eurochange portál szakértői, akik a kontinens 40 legforgalmasabb légi kikötőjét elemezték 8 különböző szempontból a nyári szezon kezdetére. A felmérésben a pontosság, a biztonságon, az éttermek, üzletek számán, a gyerekbarát szolgáltatásokon és az árakon kívül például azt is vizsgálták, hogy mennyibe kerül a lounge-ok látogatása, illetve hol, milyen különleges ajánlatok érhetők el. A német szolgáltatások színvonala tarolt az összehasonlításban. Berlin a lista élén jócskán megelőzte a második helyen álló müncheni és a dobogó harmadikként végzett brüsszeli repteret, de a top 12-ben a bécsi mellett a hamburgi, a frankfurti és a düsseldorfi légi kikötő is szerepel. A sor végén a bukaresti Henry Coanda repülőtér végzett. Az Eurochange szerint a berlini repülőtér a legkevesebb késéssel tűnt ki, a német fővárosban a járatok 80%-a a megadott időben felszáll, és az átlagos várakozási idő a biztonságiaknál mindössze 7 perc. Emellett a BER bizonyult a leginkább gyermekbarátnak a változatok szórakozási lehetősége miatt. A skála másik végén szereplő bukaresti helyszínről viszont megállapították, hogy onnan mindössze a járatok alig több mint fele indul el időben, és mivel összesen 13 üzletet üzemeltetnek, nagy eséllyel nem lehet vámmentesen vásárolni a Henry Coanda reptéren, ami a repülési élményt sokak számára jelentősen rontja. Ami az Egyesült Királyságot illeti, a kényelmi szolgáltatásaival magas pontszámot elérő London Heathrow a 6. helyen végzett, de csak ez az egyetlen brit repülőtér, amely bekerült a legjobb 10 közé. Igaz, hogy a hatékonyság szempontjából a Heathrow is jól szerepelt, de az első 20-ban a londoni Gatwick és a manchesteri repülőterek is benne vannak, főként amiatt, mert az átlagos biztonsági várakozás idő csak 4-5 perc. Bristol viszont Európa többi részéhez képest is gyengén szerepelt, mivel például a nyaralók átlagosan 30 percet kell, hogy várjanak, mire átmehetnek a biztonsági ellenőrzésen, ezzel a Bristol második leglassabb repülőtérnek számít a kontinensen. Az Eurochange rangsorából az is kiderült, hogy Európa legszórakoztatóbb repülőtere az amszterdami Schiphol, ahol számos étterem, üzlet és egyedi látnivaló van. Például a Mini Risk Museum, vagy a saját zöld terület, ahol madárcsicsergést hallgathatnak a várakozók, illetve meditálhatnak, könyvet olvashatnak, vagy éppen szobakerékpározhatnak. A madridi Adolfo Suárez, illetve a düsseldorfi, a dublini és a római repülőterek Európa legjobb ár-érték arányú légi kikötői közé kerültek. A düsseldorfi reptéren például egy sör 3,87 fontba kerül, ami 57%-kal olcsóbb, mint az Egyesült Királyság légi kikötőiben. Összességében a legdrágábbnak a párizsi Charles de Gaulle repülőtér számít, ahol egy sör ugyan körülbelül 6,30 század fontba kerül, viszont a lounge jegy ára 52 font. Ez majdnem háromszor több, mint a legolcsóbbnak számító Kopenhágában, ahol ugyanakkor egy sörért 24,67 század fontot kérnek el. A gasztró hírek közül talán a legfontosabb, hogy június 3-án este átadták a legjobb vendéglátó helyeknek és vendéglátó szakembereknek járó elismeréseket az idei Dining Guide év étterme díját adó gálán. A Dining Guide 2005 óta adja át a díjait, így a legrégebbi étterem kalauzként is számon tartható Magyarországon. Az elmúlt években a Dining Guide top 10 ranglistát 2-3 Michelin csillagos külföldi séf segítségével állították fel. A külföldi séfek az éttermi tesztelések utolsó fázisában érkeztek Magyarországra, és a top 25 étterem tesztelése után hozták meg a döntésüket. Ezt a feladatot idén a Dining Guide már önállóan végezte el, de a munkájukat továbbra is segítette Fausto Arrighi, a Michelin Guide legendás egykori igazgatója, aki tanácsadóként 8 éve közreműködik az étterem kalauz munkájában. Az idei évben jelentősen megváltozott az év étterme díj odaítélésének feltételrendszere. Az eddigiekhez képest nem a top 10-es lista legmagasabb pontszámmal rendelkező étterme kapja a díjat, hanem az a top 10-es listán szereplő étterem, amely az adott évben több szempont figyelembe vételével a legkiemelkedőbb teljesítményt mutatja. Az idei év másik újdonsága, hogy a Dining Guide étterem kalauz külön fejezetben foglalkozik a fenntartható gondolkodású éttermekkel. Véleményünk szerint felelősséggel gondolkodó vendéglátóhelyek besorolása nem csak a madivatos farm to table vagy nulla kilométeres alapanyag beszerzéssel kapcsolatos fogalmak teljesítésében merül ki, hanem a globális értelemben vett fenntartható, felelős magatartást és étterem működtetést is jelenti, mondta Herceg Zoltán, a Dining Guide felelős kiadója. 2024-ben a Salt Budapest nyerte az év étterme díját, a Restaurant Best of the Best címet a Stand étterem kapta. Az év fenntartható étterme díjjal a Natura Hilzebegényt jutalmazták. Az év innovatív konyhája 2024-ben az Onyx műhely lett. Az év alternatív vendéglátóhelye pedig a Buborék, Csopak. Az év séfje Rosenstein Robert, a Rosenstein vendéglő konyhafőnöke lett. Az év ifjú séfje díjat az Iszkor séfje Póner Ádám vehette át. Az év cukrászdája díjat és a Pastry Shop Best of the Best címet a Málna The Pastry Shop kapta. Az év éttermi cukrásza díjat a Collage Brasserie & Bar Pastry séfje Szűcs Árpád nyerte el. Az év szerethető étterme díjat a Golifier Hearted Kitchen, a Dining Guide életműdíját pedig Nyíri Szása, az Arany Kaviár társ tulajdonosa vehette át. A Múzsa kapta az év koktélbárja díjat, Rácz Imre a Spágó vezető szomeléje lett az év szomeléje, az év szállodája pedig a Matilde Palace, a Luxury Collection Hotel lett. Gratulálunk a díjazottaknak! Ősszel ismét kinyit a legendás Kádár étkezde a Klauzál téren, miután az ingatlant és a brandet is megvásárolta Gerendai Károly. Az étterem tulajdonos ígérete szerint minden marad a régiben, ahogy a vendégek megszokták, azaz lesz sólet, marha pölkört tarhonyával és főtt marha is megy vagy paradicsommártással. Gerendai tervei szerint a kötelező felújítást követően a régi étlappal és bútorokkal nyílik újra az étterem, még a fotók a falon sem fognak változni, sőt a lambéria is megmaradt, ám még az agan csak is. Ami viszont biztos, a konyha Takács Lajos séf régi receptúrája mentén megy tovább. A régi Kádárt szeretnénk újraéleszteni, és nem egy másik Kádár nevű helyet nyitni, mondta Gerendai, vagyis mindenben igyekeznek a hely szellemiségét és a működési modellt megőrizni. Terveik között csupán egyetlen lényeges változás szerepel, az ebédidő leteltével nem zárnak be, a jövőben tehát vacsorázni is mehetünk majd a Kádárba, ahol egykor olyan hírességek is megfordultak, mint Honti Hanna, Gobi Hilda, Marcello Mastroianni, Sylvester Stallone, Nobel-díjas tudósok, vagy épp a magyar vízilabda válogatott tagjai. Végezetül pedig a Budapest Park eheti kínálata 11-én kedden a Dropkick Murphys kelt a gyökerekkel átszőtt punk rock világába hallgathatunk bele, 13-án szerdán lép a színpadra az Ivan and the Parasol, a Body Count 6 év után ismét a Budapest Parkba szólítja a rajongóit, az Ice-T vezette legendás banda csütörtökön lép fel, 15-én pénteken Total Dance Cabrio, a 90-es évek képviselői közül ott lesz Dr. Albán, Ice MC, a 2000-es évek képviselői közül a Groove Coverage, Alice DJ, a hazai vonalat pedig az Animal Cannibals, a Kerozin, a Happy Gang, a Sterbinski, Náksi, Erős és a Spiggy Boy képviseli, 16-án szombaton pedig a kubai mulatók forró, szivarfüstös éjszakáinak sztárja, a kubai nép első számú kedvence, a Havana Social Club búcsú koncertjét hallgathatják meg a Budapest Parkban. Most muzsikálunk, a hírek után pedig arról beszélgetünk, hogy mik a legnagyobb kihívásai a tej ágazatnak a következő években. Tartsanak velünk!